Most azért megmarad a hit, a remény és a szeretete három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Kegyelem legyen néktek, és békesség Istentől, ami atyántól, és az ő szent és szeretett fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 152. dicséretünket. A 152. dicséretünk így kezdődik, Szent Isten, noha néked. Helyünket foglaljuk el, és aki úgy érzi, hogy nem jutott, érdemes itt elő körülnézni, illetve itt is bőven akad még hely, jöjjünk előre bátran, üljünk be a padsorokba. Kedves testvéreim, ahogy látjátok, mai Isten tiszteletünk abból a szempontból is a vasárnapon felül ünnepi, hogy mind a két sákramentumot kiszolgáltatjuk. Ennek fényében hallgassátok meg, kedves testvéreim, helyünkön maradva, hogy mi módon szerezte a mi Urunk, Jézus Krisztusunk a keresztség szentségét. Ez megírva található Máté írása szerinti Szent Evangéliumban, a 28. rész 18-20. Verseiben, amikor Jézus Krisztus feltámadása után és mennybe menetele előtt közvetlenül így szól tanítványaihoz. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én ti veletek vagyok minden napon világ végezetéig. Amen. Így készüljünk a keresztségre a 329. dicséretünk második verszakának eléneklésével. A 329. dicséretünk második verszaka így kezdődik. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél.
Még rólad mit sem tud.
Egy másik igét is szeretnék a szívetekre helyezni, Pál apostol korintusbeli gyülekezethez írt első levelének a 13. részéből, a 11. verséből így szólít meg minket Isten igéje. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. A gyülekezet foglaljon el helyet, kivéve a szülők és a keresztszülők. Kedves szülők, leendő keresztszülők, talán annyit elárulhatok, hogy pár évvel ezelőtt, amikor esküvőtökre, mármint a szülőkére, nagy izgalommal készültetek, akkor a most büszke anyuka, még aggódó menyasszonyként megbetegedett, és a jegyes oktatást is nála tartottuk. Akkor föltűnt valami apróság, mégpedig az, hogy most már férje miképpen segítette, ápolta, és körbe szeretgette leendő feleségét. És ott már nem gyermekként, hanem felnőtt férfiként jelent meg, igazi férként, meg előlegezve azt, hogy milyen is lesz ő. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, miután felnőttem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Egyszer tehát fel kell nőni, el kell hagyni a gyermeki dolgokat. És ha nem csal az emlékezetem, az esküvőn is ezt az igét hoztam elétek, alapja is volt, mert bevezetés az életbe, nem csak a közös életbe, hanem egy gyermek életébe is. Mert Pál itt arról szól, hogy a gyermeki hit után hogyan találta meg a felnőtt hitet. Először, hogy igazi felnőttek legyünk, ahhoz igazi gyereknek is kell lenni. Igazi gyermekkornak kell lenni, minden örömével, csínyával, kacérságával együtt. Így van ez a hitben is. Először a gyermeki hitet kell megélni, és ez lesz a ti feladatotok, hogy tanítsátok meg imádkozni, hogy szeressétek, hogy hagyjátok kibontakozni és gyermekként élni. A gyermeki hit, amely Isten szeretetében él, amely átéli, hogy oda tartozik ő hozzá, hogy egyfajta, mondhatom, láthatatlan nagybácsiként mindig számíthat rá, jelen van Isten az ő életében. A gyermeki hitben segítsétek, kísérjétek el a felnőtt hit kapujáig, ott már meg kell állni, és már egyedül kell járnia. A felnőtt hitig, amikor az ember felismeri, hogy Krisztus milyen csodálatos módon kegyelmezett meg neki. Akárhová is vezesse az élet, gyermekként, felnőttként, egy láthatatlan, de nagyszerű közösségnek lesz tagja mindörökké. Az Anya Szent Egyház közösségének, és az Isten szerető ölelésének egyszerre. Adja az Úr, hogy ahogy gyermekként megtapasztalja, megtapasztalhassa mindezt úgy felnőttként, mint így, ilyen tündéri gyermekként. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Most, kedves testvéreim, a szentségre készülve, fennállva mondjuk el a minden keresztény hitvallását együtt, a gyülekezet. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvallásunk után két rövid kérdést is intézek felétek. Az első az úgy szól, hogy akarjátok-e, hogy gyermeketek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék. Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy egy gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, konfirmáció alkalmával a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. hallotta, gyülekezet hallotta Isten is a fogadalmatokat. Most hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk őhozzá. Istenünk, csodálatos ajándékkal vetett körbe ezt a házaspárt, és rajta keresztül az Anya Szent Egyház közösségét is. Köszönjük, és őt is kérünk, hogy tartsd meg őt szeretetedben, gondviseléseddel, mindig segítsd az ő életét. Ne hagyd őt sose egyedül. Köszönjük, hogy eddig is vele voltál, és így kérünk, hogy hadd legyen ő a családjának, szüleinek, keresztszüleinek büszkesége. Hadd lehessen valódi olyan igazi felnőtt hitbeli élete, amilyen gyermeki lehet. Így kérünk, hogy áld meg az ő életét. Amen. Nagyon ügyes voltál, és szeretettel köszöntünk az Anya Szent Egyház közösségébe, Isten szövetségének új tagját pedig, a gyülekezet a 134. Zsoltár harmadik verszakával köszönti. Itt kérem, hogy forduljatok is meg, és énekeljük a 134. Zsoltárunk harmadik verszakát, megáldjon téged az Isten. Foglaljuk el helyünket, beleértve a szülőket, keresztszülőket és új tagunkat. A 8. Zsoltár első 4 verszakát énekeljük. A 8. Zsoltárunk első 4 verszakát, mely így kezdődik: Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk!
ami segedelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 13. fejezetében. Hogy Istennek igéje miképpen van megírva a megnevezett helyen, Pál apostolnak korintusbeli gyülekezethez írott első levele 13. fejezetében, hallgassuk meg helyünket elfoglalva, de alázatos lélekkel és nyitott szívvel.
A szeretet. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik, de legyen bár profétálás, el fog töröltetni, legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni, legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek, amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.
Fohászkodjunk! Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk ezért az alkalomért, amikor előtted megállhatunk. Tudjuk, Istenünk, hogy téged az egeknek egei sem fogadhatnak be. Tudjuk azt, hogy az egek a te ülőszéked. És mégis tetszett neked, hogy itt az imádságházában veled találkozni lehet. A te ígédet, beszédedet meg lehet hallani. Tetszett neked az, hogy itt a könyörgő ember nyugalmat talál, a kérdései vannak, akkor válaszokat talál, ha gyötrődik, fájdalma, sebei vannak, akkor itt oltalmat, enyhülést, vigasztalást lel. Köszönjük, Istenünk, hogy te indítottál a mai nap is ebbe a hajlékba, és noha hitben járunk, nem látásban, de te adtad a hitet a mi szívünkbe, adtad a vágyakozást a te ígéd után, és te kész vagy arra, hogy megszólíts bennünket egyen-egyenként. Te látod, Istenünk, hogy hogyan jöttünk, Te látod azt is, hogy mennyi minden akadály van a szívünkben, életünkben, ami a te ígédnek útjába áll. Te látod azt, hogy talán hazagondolunk, talán most is aggódunk, talán a sátán most is azon munkálkodik, hogy elvonjon a te ígédtől, elvonjon az örök élet beszédétől. De Istenünk, tudjuk azt, hogy a te ígéd előtt nincsen akadály, és te le tudod bontani a válaszfalakat, ki tudod söpörni a szívünkből a sok hiába valóságot, amivel telve van. És tudod adni azt, hogy az ígédnek nem csak hallgatói, hanem igaz megtartói is lehessünk. Ezért azért esedezünk, hogy te áld meg számunkra ezt az órát, légy az ige hirdetőjével, légy az ige hallgatóival. És add, hogy az igének a magjai a szívünkben jó termőföldre találjanak, és valóban meghozzák a gyümölcsöket a maguk idejében. Így kérünk, hallgass meg könyörgésünket az Úr Jézus Krisztusnak nevében, akinek érdeméért jövetelünk van most is te hozzád. Amen. Foglaljuk el a helyeinket, és kérném szépen a kisgyermekeket most. Gyertek, gyertek! Fogjátok meg egymás kezét. Hadd nézzük össze, összeér ez a kör. Nagyon jó lesz. Köszönöm szépen. És most köszönjünk egy jó nagyot. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Hát gyerekek, hogyha most kitekintünk az ablakon, és látjuk, hogy milyen gyönyörűen süt a nap, hát azt hiszem, hogy egy nagyon furcsa kérdést fogok feltenni nektek. Mert azt kérdezem most tőletek, hogy látott-e már valaki közületek jeges medvét? Ki az, aki látott? Föl a kezekkel. Az igen. Elég sokan láttatok. És elárulnátok-e, hogy hol láttátok a jeges medvét? Állatkertben. Hát te? Ugyanott. Abi?
Tévében.
Hát ti? Nem mondod. Hát, gratulálok, ha oda eljutottál. Tévében láttad? Állatkertben. Így van. Hát te? Állatkertben is, és tévében is. Hát tudjátok, azért kérdeztem, hogy hol láttátok a jeges medvét, mert itt nagyon ügyesen mondta ez a kisfiú, hogy tulajdonképpen melyik az igazi hazájuk a jeges medvéknek? Hangosabban. Északi sark, hát nagyon ügyesek, nagyon tájékozottak vagytok, meg kell, hogy dicsérjelek benneteket. Hát azért kérdeztem ezt, mert képzeljétek el, hogy mostanában a kislányomnak egy könyvet olvasok estéről estére, mindig egy-egy fejezetet. És az a könyvnek a címe, hogy Fram a jeges medve. Na hát ki a főszereplője? Hát Fram a jeges medve. Hát képzeljétek el, hogy ez a Fram valóban az északi sarkon született, és méghozzá éjszaka született. Na, de meddig tart egy éjszaka az északi sarkon? Hát egy fél évig bizony. Hát a nappal? Az is egy fél évig. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az északi sarkon egy év, az mint a mesében, egy éjszakából és egy nappalból áll. Hát ez a jeges medve is. Ott született, és méghozzá éjszaka. Nem látott semmit. Ugye ráadásul még az első hetekben nem is volt kinyílva a szeme. Nem látott semmit, már-már elkezdett félni, és akkor csak egyszer azt érezte, hogy van ott még valaki. Ott van egy jóságos lény mellette. Ez a jóságos lény puha, meleg, puha simogatása, finom meleg tejet ad neki, és érezte, nem látta, de érezte, hogy ha ez a jóságos lény ott van mellette, akkor ő biztos, hogy nem érheti semmi baj. Minden veszély elhárul, és ő tökéletes biztonságban van. Ki lehetett ez a lény szerintetek? Hangosabban adik.
Anya.
Hát bizony, az édesanyja volt. Néha elment vadászni, de mindig visszatért. És ha a kisfiú éppen olyankor ébredt fel, mert fiúmedve volt fram, amikor az anyukája nem volt ott, akkor egy kicsit megszeppent, megijedt. Ti is voltatok már így? Voltatok már úgy, hogy olyankor ébredtetek, amikor anya épp kint volt valahol a konyhában, vagy máshol? Ugye? Hát az nem olyan jó. De azért tudtátok ti is, hogy ott van valahol, és biztos, hogy nem hagy magatokra benneteket. Hát így volt ez a jeges medve is. Hát szomorú dolog történt azután velem. Az történt, hogy bizony-bizony egy szigeten emberekkel találkoztak. Ezek az emberek lelőtték az anyamedvét, és a kisbocsot pedig elszállították. Először egy eszkimó kunyhóba szállították, utána eladták, és végül egy cirkuszhoz került, ahol sok-sok mindent megtanult, amit az emberektől meg lehet tanulni, és hát a gyerekeket nagyon-nagyon szórakoztatta, nagyon szerették a gyerekek, és ő is megkedvelte a gyerekeket. De képzeljétek el, hogy akkor, amikor már sok-sok-sok év eltelt, és már azt lehetett volna hinni, hogy ez a jeges medve, ez valóban az emberek között szereti a legjobban, egyszer csak eszébe jutott a sarkvidék, eszébe jutottak a sarki jégtáblák, és elkezdett hazavágyni. És mit gondoltok, hogy eszébe jutott az a lény? Eszébe jutott az édesanyja, és eszébe jutott, hogy milyen volt az illata, és milyen finom tejet tudott adni neki. És elkezdett még jobban vágyakozni a szülőföldje iránt. Hát azért meséltem el ezt a történetet nektek, mert ma egy nagyon különleges nap van. Ki tudja megmondani, hogy milyen nap van ma? Anyák napja, nagyon ügyes vagy. És hát hála Istennek, van édesanyánk mindannyiunknak. És tudjátok, ez a nap azért van, hogy egyrészt adjunk hálát a jó Istennek, hogy van nekünk édesanyánk, másrészt pedig bújjunk oda édesanyánkhoz, mondjunk köszönetet, simogassuk meg. Nem csak ma kellene, az évnek minden napján kellene, és én hiszem azt, hogy ti azért oda bújtok, megcirogatjátok édesanyátokat máskor is, de ma egy különleges alkalom van. Úgyhogy ragadjátok meg a pillanatot, és köszönjétek meg azt a sok-sok jót, fáradozást, munkát, amit édesanyátoktól kaptatok. Jó? Ne felejtsétek el, ha hazamentek, vagy ha újra visszamentek anyukához, ez legyen az első, jó? Rendben? Na most akkor köszönjünk egy nagyot. Áldás békesség!
Áldás békesség!
És menjetek, úgy látom, hogy jönnek már a oktatók. Isten igéjének a hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük a 173. énekünket. 173. énekünk így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi. Hallgassátok meg, testvéreim, hogy miképpen keresi Isten a mi szíveinket ebben az órában, úgy, amint az írva található a Máté írása szerint való Szent Evangélium 15. fejezetének 21-től 28-ig terjedő verseiben. Hogy Isten igéje miképpen van megírva a megnevezett helyen, Máté evangéliuma 15. fejezetének 21-től 28 terjedő verseiben, alázatos lélekkel és nyitott szívvel hallgassuk meg. A kánaáni asszony. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírusz és Szidon területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá tanítványai, és kérték. Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta. Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult leánya még abban az órában. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Amen. Kedves testvéreim, az egyik legkedvesebb vers élményem Mécs Lászlónak az egyik verse, az a címe, hogy a királyfi három bánata. És különösen tetszik nekem az első versszaka ennek a versnek. Úgy hangzik, hogy amikor megszülettem, nem jeleztek nagyot. Messiást mutató különös csillagok. Csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. Mások láttak egy síró porontyot, de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, mintha simogatná, babusgatná a szép napkorongot. Hát testvéreim, az édesanyáról szól ez a vers, és valóban, ahogy a gyerektanításon is elhangzott, ez egy különleges alkalom a mai, amikor megemlékezhetünk az édesanyákról. Köszönetet mondhatunk az édesanyáknak. És nem csak az élő édesanyákra emlékezhetünk, vagy édesanyákat ünnepelhetjük, hanem bizony azokra is gondolhatunk, akik már előre mentek, akik ott vannak Istennek a színe előtt, de akik bizony dajkáltak bennünket, simogattak, ápoltak, gondoztak, és olyan sok jót köszönhetünk nekik. Lehet, hogy nem csupán egy alkalomnak kellene lennie egy évben, amikor az édesanyákat ünnepeljük, lehet, hogy minden évben sok-sok nap kellene legyen, hiszem azt, hogy meg is tesszük sokan, köszönetet mondunk máskor is, de mégis jó az, hogy van egy különleges nap. Azért jó az, hogy van egy különleges nap, mert ilyenkor eszünkbe jut az a sok-sok köszönet is, amit elfelejtettünk talán kimondani egy évnek során. Ilyenkor sok helyen, sok-sok kis és nagy templomban előkerülnek olyan igék, amelyek az édesanyákról szólnak. Előkerül az Ószövetség lapjairól Annának a története, Sámuel édesanyjának a története. Annak az asszonynak a története, akinek a legnagyobb bánata és nyomorúsága az éppen a gyermek áldás hiánya volt, és valóban úgy érezte, hogy a gyermek az áldás, és neki mindennél fontosabb az, hogy Isten áldását így módon is megtapasztalja. És ott esdekelt Isten előtt. Vagy eszünkbe jut talán Mózes édesanyjának a története. Az ő példája is egy világító példa. Azt látjuk, hogy ő nem restelte, és nem félt, hogy szembe szálljon akár a fáraó parancsával is. Akkor, amikor a gyermekének az életéről volt szó, akkor nem ismert akadályt, nem ismert félelmet. Addig rejtegette a gyermeket, ameddig rejtegethette, és utána is mindent megpróbált azért, hogy a gyermeket életben tartsa. Vagy talán eszünkbe jutam Sunemi asszonynak a története, aki szintén Istentől várta az áldást. És akkor, amikor Istentől megkapta az ő fiát, akkor valóban ez csak növelte az ő hitét. És amikor a gyermek megbetegedett és meghalt, akkor rögtön tudta azt, hogy kihez kell fordulni. Ment Isten emberéhez. Tudta azt, hogy Istentől kapta, és Istentől vissza is kaphatja. Az Isten kezében van a gyermek. Az Isten kezében van az élet. Ő él, ül és elevenít. De lehet, hogy előkerülnek az Új Szövetség lapjairól is példaképek. Talán ilyen lehetett Timóteusnak az édesanyja és nagymamája, hiszen azt olvassuk a Szentírásban, hogy Timóteus tőlük tanulta. Eunikétől és Loisztól, a nagymamától, tőlük tanulta a képmutatás nélkül való hitet. Azt a hitet, ami az üdvösséghez szükséges. Azt a hitet, ami készítette arra, hogy Isten szolgálja. Azt a hitet, ami miatt Isten kezében eszközzé válhatott. Vagy talán eszünkbe jut Márk édesanyja, aki befogadta a házába a tanítványokat, és valóban az történt, hogy a háza, az otthona lett Istennek a temploma, és így nőtt fel a fia is, így lehetett az ő fia is Istennek az eszköze. Eszünkbe jutnak az édesanyák, akik vitték a gyermekeiket Jézushoz. Vitték, hogy áldást kapjanak. Vitték úgy, ahogy ma elhozták ezt a kisgyermeket ide a templomba. És ezek az édesanyák megérezték, hogy Isten áldása nélkül minden hiába való. Isten áldása nélkül csak küszködünk az életben, nem jutunk előbbre. Isten áldása a legfontosabb. Ezért oda kell vinni a gyermekeket Jézushoz. Ott van a helyük. Példák ezek az édesanyák a Szentírás lapjairól, és úgy érzem, hogy minden mai édesanyja is példa. Példa azok számára, akik ezután lesznek édesanyák. Példa azok számára, akik talán önakaratukból nem lettek, nem lehetnek édesanyákká. Mindenképpen világító példák és a szeretetnek a példái. Egyszer azt olvastam valahol, hogy Isten legnagyobb ajándéka itt a földi életben az egymást szerető szíveknek a közössége. Márpedig ezt a szeretetet a szülő és a gyermek kapcsolatában tudjuk a leginkább tetten érni, megérezni itt a földi életben. Felolvasott igénk is egy édesanyáról szól. Egy édesanyáról, akinek a története világít a Szentírás lapjairól. Azért is fontos ennek az édesanyának a története, mert ha belegondolunk, akkor itt történik először, hogy Jézus a világ fele fordul. Hiszen mit mondott először az asszonynak? Azt mondotta, hogy nem küldettem csak Izrael házának elveszett juhaihoz. És amikor a tanítványokat kibocsátotta szolgálatra, ige hirdetésre, akkor nekik is ezt mondja, hogy pogányok útjára ne menjetek, a szamaritánusok városába ne térjetek be, hanem menjetek először Izrael házának eltévedt juhaihoz. De ez az asszony, ez nem Izrael népe közül való. Tehát itt az történik, hogy az Úr Jézus odafordul egy olyan asszony felé a maga kegyelmével, aki nem tartozott szorosan Izrael népéhez. És akkor azt mondhatjuk, testvéreim, hogy itt történik legelőször, hogy az Úr Jézus felénk fordul. A világ felé fordul. És nem akárhogyan, hanem az ő kegyelmével. Az ő megújító, gyógyító, újjáteremtő kegyelmével. Mit tudunk erről az asszonyról? Elhangzott már az, hogy nem volt Izrael népe közül való. Bizonyára, hogy hitt nagyon sok mindenben ennek előtte. Hitt a sorshatalmakban, hitt bálványistenekben, és meg vagyok győződve, hogy ez az asszony hosszú utat tett meg, hitbelileg is, addig, amíg eljutott az Úr Jézushoz. Meg vagyok győződve, hogy elment mindenféle kuruzslókhoz is, elment orvosokhoz, doktorokhoz, és mindent kipróbált. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb kísértés az imádkozás útján az, amikor az Úristen hallgat. Imádkozunk, elé tárjuk gondunkat, bajunkat, és nem felel egyelőre az Úr. Ekkor szokott az történni, hogy ellankadunk. Ekkor szokott az történni, hogy sok-sok embernek megrendül a hite. Sok-sok ember azt mondja, hogy hiába valóság, elfordul az Istentől. Mert hallgat az Isten. Mit tett ez az asszony? Hallgatott az Úr. És az asszony nem elfordult tőle, hanem még hangosabban elkezdett kiáltozni. Még buzgóbban elkezdett könyörögni. Még jobban kiáltott. Annyira kiáltozott, hogy már a tanítványok számára is egy kicsit kínos volt a jelenet, hogy mondták is az Úr Jézusnak, hogy bocsásd el, Uram, mert utánunk kiáltoz. Milyen kellemetlen. De az asszony nem tágított. És az Úr Jézus sem bocsátotta el egyelőre, hanem azt mondotta, hogy nem küldettem, csak Izrael házának eltévedt juhaihoz. A hallgatás után ennek az asszonynak szembe kellett néznie a nemmel. Szembe kellett néznie azzal, hogy az Úr visszautasította. Most megint azt várnánk, hogy jó, hát akkor elfogadja a helyzetet, hátat fordít, azt mondja, hogy csalódtam, nincs remény, továbbállok. Megpróbálok belenyugodni. És ennek ellenére ez az asszony nem, hogy eltávozott volna, hanem még közelebb lépett az Úr Jézushoz. Még tovább imádkozott az Úrhoz. Egy ilyen rövid fohász is elhagyja az ajkát, hogy Uram, légy segítségül nekem. És akkor megint jön egy döbbenetes mondat. Azt mondja az Úr Jézus, hogy nem helyén való, hogy a fiak ételét elvegyük, és az ebeknek adjuk. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odaadni a kutyáknak. Ezzel ugye ki is mondta az Úr Jézus, hogy nem tartozik az ámhoz, nem tartozik a választott néphez, goly, pogány. És azt várnánk, hogy most igazán felháborodik ez az asszony. Hát jöttem én alázatosan, elmondtam a bajomat, nyomorúságomat, és azt kapom, hogy ebb vagyok, és nem jut nekem a kenyérből. És akkor azt látjuk, hogy ez az asszony leckét ad nekünk az alázatból. Nem tiltakozik, nem felháborodik, hanem azt mondja, hogy igen, uram, ebb vagyok. Pogány vagyok, nem vagyok méltó. De hiszen az ebek is kapnak a morzsalékokból, ami az uruk asztaláról aláhullik. Eszembe jutott itt Kapernaumi századosnak a története, akinek beteg volt az ő szolgája. Ott is ugyanez az alázat érhető tetten, Lukács evangélium a 7. fejezetében. Mit mond az Úr Jézus? Ne jöjj a hajlékomba, uram! Bűnös ember vagyok, pogány ember vagyok, tudom, hogy tiltja a törvényetek. Nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj. Csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. És azt mondja az Úr Jézus ennek a századosnak, hogy ekkora hitet még Izraelben se láttam. És ugyanezt mondja ennek az asszonynak is. Azt mondja, hogy ó asszony, legyen a te hited szerint. Legyen a te akaratod szerint. Nagy a te hited. Testvéreim, példa ez az asszony a számunkra. Példa, mert megtanít arra, hogy a legtöbb, amit a gyermekeinkért tehetünk, az az, hogy oda visszük az Úr Jézus elé. Példa ez az asszony, mert megtanít a kitartásra, és megtanít az alázatra. És megtanít arra, hogy Isten nélkül semmik vagyunk, de az Úr Jézus egy egészen elrontott, beteg életet is újjá tud teremteni. Példa ez a történet, mert megtanulhatjuk azt, hogy akik az Úrban bíznak, azok nem szégyenülnek meg. Testvéreim, édesanyák, édesapák, nagymamák, azt gondolom, hogy ezt a hivatást mi Istentől nyertük. És ez egy olyan hivatás, amiből nem lehet nyugdíjba menni. Nem lehet azt mondani, hogy most már felnőttek a gyermekeim, és kész, befejeztem, már nem kell tennem semmit. Ez egy olyan hivatás, ami élethosszig tart. És ebben a hivatásban sok-sok nehézséget kell átélnünk. Sok-sok gondunk akad, sokat aggódunk, sok-sok fájdalom éri a szívünket, és sok-sok öröm is. De ezt a hivatást nem lehet egyedül elhordozni, csak is az Úr Jézussal. Ezt a hivatást csak úgy lehet jól teljesíteni, hogyha Istennel járunk, és az ő kegyelmébe ajánljuk a gyermekeinket is. Ezért ma úgy mondjunk köszönetet az édesanyáknak, hogy egyben mondjunk köszönetet a mi teremtő Istenünknek is. Mondjunk köszönetet ezért a hivatásért, az áldásért, az édesanyákért, és azért, hogy nem egyedül kell ezt a hivatást betöltenünk, hanem ott van velünk Istenünk, aki ismer bennünket, nevünkön szólít, és adja az ő kegyelmét, áldását életünknek minden napján. Amen. Testvéreim, feleljünk az ígére, és egyben készüljünk az úrvacsorára is a 435. énekünkkel. 435. énekünk így kezdődik: lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje. Hallgassátok meg, testvéreim, hogy miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben megírta Pál apostol, a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetének 23. és következő verseiben eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek! Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretett. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a poharat is vette, minek utána megvacsorált volna, ezt mondván: e pohár amaz új testamentum, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úrnak kenyerét, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik, és úgy iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik, és iszik önmagának. Amen. Testvéreim, önmagunk megvizsgálása bűnvalló, bűnbánati imádságban történik. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, megvalljuk előtted, hogy sokszor, sokféleképpen vétkezünk a te nagy neved ellen. Megvalljuk előtted, hogy vétkezünk szóval, beszéddel, cselekedettel, gondolatokkal, érzésekkel, és valóban nem vagyunk méltók, hogy a te fiaidnak neveztessünk. Megvalljuk, Istenünk, hogy vannak olyan vétkeink, amiket senki nem tud rólunk. Nem tudja a házastárs, nem tudja a szülő, a testvér, a gyermek, a szomszéd. De tudjuk, Istenünk, hogy előtted semmi sincs elrejtve. És nincs olyan nagy titok, ami napvilágra ne jönne. Istenünk, te egészen ismersz engem. Egészen ismersz mindannyiunkat. Tudod azt, hogy mi minden van az életünkben, ami nem te szerinted való. Ezért arra kérünk, hogy tisztíts meg bennünket. Tégy fehérré bennünket. Add, Atyánk Istenünk, hogy ne méltatlanul együk az Úr Jézus testének és vérének szimbólumait, hanem valóban higgyük azt, hogy az Úr Jézus vére megtisztít bennünket minden bűntől. Valóban éljük át azt, hogy az Úr Jézus érettünk is meghalt. A mi bűneink is felvitték őt a kereszthára. Érettünk is kicsordult az ő vére. És általa van nekünk új életünk. Általa van nekünk menetelünk te hozzád. Általa van békességünk. Mert békességet adott nékünk. Nem úgy adta, hogy a világ adja. Tehát nem kell nyugtalankodnia a szívünknek. És nem kell félnie. Gyertek, testvéreim! Emeljük fel együtt is a szavunkat, könyörögjünk Dávid zsoltárával eképpen. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Miután vallást tettünk a mi bűneinkről, gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről is, mondjuk el együtt hangos szóval az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnvallásunk és hitvallásunk után még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre feleljetek meg hitetek szerint hallható szóval. Azt kérdezem először. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, mondjátok, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. És végezetül, ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, válaszoljátok, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, de elhívott és megváltott szolgája, hirdetem a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megad nékünk az Úr ingyen való kegyelméből, egyedül a Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, a szentjegyek kiosztása a megszokott rendben történik. Szentjegyek magunkhoz vétele alatt a 440., 442., 59., 60. énekek soron következő verseit énekeljük.
Szeretett testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, mártírjaink, hitvalló őseink, és Istennek kegyelméből így élhetünk vele mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az az indulat legyen meg bennetek, amely megvolt az Úr Jézus Krisztusban is, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonló lett, és megalázta magát, engedelmes lévén, mint halálig, mégpedig a keresztfa haláláig. Így legyen ez az indulat, legyen meg bennetek is, mondja az apostol. Amen. Szeretett testvéreim, adjunk hálát az Istennek velünk közölt kegyelméért, és imádkozzunk hozzá. Hálát adunk Istenünk azért, hogy részeltettél minket, hogy részesei lehettünk a te asztalodnak, a mennyei lakomának itt lent a földön. Köszönjük, hogy az Isten országa nem csak egy távoli jövőben, egy elmúlás utáni világban létezik, hanem itt lehet közöttünk, a lelkünkben érezhetjük az egymás iránt érzett közösségben, szeretetben is. Így kérünk Istenünk, hogy szent lelkeddel valóban így áld meg a mi közösségünket, a mi gyülekezetünket és a mi életünket is. És így imádkozunk Istenünk, hogy áld meg a gyászoló testvéreket is, akiket valamilyen nagy veszteség ért, hogy valóban felfedezzék azt, hogy az Isten országa már itt van közöttünk, de oda át is van, és ez egy. Köszönjük Istenünk, hogy te a szeretetedbe fogadod. Fogadsz minket, és fogadod az elhunytakat is. Így imádkozunk, hogy légy a vigasztalás Istene a gyászoló családoknak. És imádkozunk az Anya Szent Egyház új tagjáért is, gyermekért, áld meg őt kegyelmeddel, ragyogtasd az orcádat ő felé, valóban érezze, hogy te vagy a világosság az ő életében. Amikor szomorú lenne, reménytelen helyzetben lenne, te legyél az igazi világosság. Így kérünk, hogy áld meg ezzel a világossággal nemzetünket, egyházunkat is, hogy az minél teljesebben lehessen a te néped, a te egyházad. Amen. Most pedig imádkozzunk az Úr Jézus Krisztustól tanult szavakkal is. Ti tehát így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg, mert mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg a gyülekezetünk híreit, hirdetéseit. Ma vasárnap délután 4 órától a kis ifi, tehát az új ifjúsági csoportunk gyűlik egybe, utána pedig 6 órától a, hát nem idősebb, hanem a másik ifjúsági kör gyűlik össze, hogy így elmélkedjenek közösen Isten igéjén. Várunk mindenkit szeretettel ezekre az alkalmakra. Hirdetem, hogy hétfőn 7 órakor énekkar, kedden 9:30-kor babamama kör lesz, és utána pedig bibliaóra kedden 18 órától, szerdán pedig nyugdíjas bibliaórát tartunk délelőtt 10 órától. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy a mai istentiszteletünkön Lévai Csaba testvérünk olvasta fel az igét. A mai istentiszteleten megkereszteltük Voldan Lia Szófiát, Voldan Varga Judit, Csilla és Voldan Tamás gyermekét, Isten áldásával köszöntjük őket itt a gyülekezetben, és ahogy imádságban hordoztuk, úgy hordozzuk a gyermeket és családját is a továbbiakban is. Végső útjára kísértük az elmúlt héten Kós Zoltánné Szabó Ellát 57 éves korában. A vigasztalás igéit a korintusi első levél 15. rész 25-26. Verse alapján hirdettük. Addig kell neki uralkodnia, amíg ellenségeit mind a lábai alá veti, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. A feltámadás reménységében kérjük Isten vigasztaló kegyelmét a gyászolóknak. Gyülekezetünk együttérző szeretettel osztozik a lévai család gyászában is elhunyt Lévai Józsefné Varga Vilma. Isten vigasztaló szeretetét kérjük a megszomorodott szívekre, és imádságban hordozzuk őket. Szombaton esküdtek egymásnak örök hűséget Isten színe előtt László Judit és Fehér Ferenc. Isten áldását kérjük közös életükre, a gyülekezet további hirdetéseit pedig gondnok úrtól hallgassuk meg.
Kedves testvérek, köszönjük Tordai Tünde testvérünk szolgálatát, kívánunk sok örömet neki lelkészi és édesanyai szolgálatába egyaránt, csak úgy, mint minden édesanyának, aki jelen van közöttük. Tegnap a cserkészek és szüleik voltak együtt a templomkertbe és a gyülekezeti terembe, köszönjük a szervezőknek a munkáját. Május 7-én, tehát most kedden, 7 órakor a presbiteri gyűlés keretébe a szokásos napirendi pontok mellett felkészülünk a május 14-i kanonika vizitációra, amikor Esperes úr látogat el hozzánk. Minden érdeklődőt szeretettel várunk mind a két alkalomra. A jövő évi gyülekezeti tábor, sőt, az még mindig idén van, ugye 2013. augusztus 12 és 17 között, tehát Pap Tamás presbiter testvérünknél lehet rá jelentkezni, illetve információt kérni másoktól. A adóbevallás sok 1%-át kérjük, aki még nem tette meg, adja a Magyarországi Református Egyháznak a másik 1%-ot, pedig gyülekezetünk támogatására. És most jelent meg ez a programfüzet, ami a 10. Református Zenei Fesztiválnak, illetve a Református Egység ünnepének a programfüzete, de benne van például a Szeretet Híd is, amin gyülekezetünk mindig részt szokott venni. Tehát kérem a testvéreket, hogy üljenek magukkal, és osszák be magukat így május utolsó hetére. Nagyon sok érdekes program van, többek között a gyülekezetünk énekkara is szerepelni fog, hogyha jól látom, programok között, és hát akinek van kedve dalolni velük, az jelentkezzen náluk. Köszönöm szépen!
Az áldásra készülve, kedves testvéreim, a 446. dicséretet énekeljük. A 446. dicséretünk első verszakát, amely így kezdődik: Uram, bocsásd el népedet, békével, üdvözítésed kívánt örömével. Jézus mondja: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Amen.